A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A legtöbb újdonságot és egyben a legtöbb félelmet a 2023-as évben a technológiai újítások terén egyértelműen a mesterséges intelligencia hozta el. Sokan látják ebben az emberiség megváltóját, amely képes lehet elhozni az aranykort, mások pedig éppen ennek az ellenkezőjét, az utolsó kenetet vagy a végső pusztulást vizionálják az AI-jal kapcsolatban. Ezzel együtt viszont felmerülnek a kérdések a használatát illetően, ezek tekintetében pedig lehet beszélni mind gyakorlati, mind pedig etikai kérdésekről. Elvégre hogyan lehet felelősségre vonni a mesterséges intelligenciát? Vagy ilyenkor az annak utasítást adó ember a hibás? Vagy a gép, ha már amúgy is tudja, miért nem állítja meg az illetőt? A kérdések sora közel végtelen, így nem is véletlen, hogy előkerült a szabályozás kérdése. Témánk az első AI rendelet. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat útján itt van velünk élőben Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságának tagja. Képviselő úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást. Gondolom, hogy még aktuális talán ezen a héten, hogy boldog új évet kívánjak a Marosvásárhelyi Rádió és illetve a Digitális Világ műsor hallgatóinak, és hogy megköszönjem a lehetőséget, hogy itt vagyok. Mi már elkezdtünk dolgozni Brüsszelben, úgyhogy nem is vagyok annyira közel Marosvásárhelyhez, hanem pontosan az európai fővárosban, Brüsszelben vagyok.
Képviselő úr, köszönjük a jó kívánságát, és kezdjük az AI-ról, a mesterséges intelligenciáról a beszélgetést, méghozzá azzal, hogy decemberben hosszas tanácskozás után megszületett a megállapodás a mesterséges intelligenciát szabályozó jogszabályokról. Itt fontosnak tartom kiemelni, hogy ez megállapodás, még a szavazásra nem került sor. Viszont melyek ennek a jogszabálynak a fő elemei, miben akarják, vagy esetlegesen kérdezhetem úgy is, hogy miben kell szabályozni a mesterséges intelligencia működését?
Valóban az elmúlt időszaknak az egyik legélesebb témájáról van szó, és gondolom, hogy az ön felvezetése kitűnően mutatta be azt, hogy az extrém optimizmustól egészen a negatív hozzáállásig a teljes skálán mozognak a vélemények. Ez részben abból is származik, hogy nagyon kevesen értik igazán, hogy hogyan is működik, hogyan működnek ezek a fekete dobozok, amelyeket mesterséges intelligenciának nevezünk, milyen módon lehet szabályokat fölállítani a mesterséges intelligencia alapján működő rendszereknek, vagy hogy, ahogy a kérdés elhangzott, egyáltalán szükséges-e? Hát igen, szükséges. Elsősorban gondolom, hogy talán az a legkézenfekvőbb megközelítést, hogyha azt mondom, hogy egy új világról van itt szó, a mesterséges intelligencia világáról. Ezek új eszközök, és hangsúlyozom, eszközök, mert hogy azok nem több, mint eszközök, amelyeket különféle célokra fel lehet használni. Itt van a réges-régi dilemma akkor is, amikor a gőzgép először elkezdte a piachódítását a kor angol filiájában, akkor a munkahelyiket félt munkások összetörték a gőzgépeket, és lázadás volt, mert féltek a jövőtől. Talán ma is elmondható, hogy az emberi természet hasonlóan fél a jövőtől, pláne egy olyan kiválképpen egy olyan jövőtől, amelyet nem igazán ért meg, hogy milyen módon döntötte el az Európai Unió ennek a szabályozásnak a megközelítését, ez egy érdekes kérdés, és gondolom, hogy egy nagyon jó megközelítés született akkor, amikor az úgynevezett kockázat alapú megközelítés mellett döntött az Európai Unió. Miért is döntöttünk így? Hát nyilvánvaló az, hogyha az elmúlt 2-3 évre visszagondolunk csak, akkor látjuk azt, hogy milyen iszonyú gyorsasággal változnak változik a valóság, milyen iszonyú gyorsasággal születnek meg az újabb és újabb alkalmazások, amelyek mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra épülnek. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy egy olyan elvi megközelítés szükséges, amely most is, és remélhetőleg egy vagy két évtized múlva is érvényes lesz, ez pedig a kockázat alapú közelítés. Mi a célja? Miért kell szabályozni a mesterséges intelligencia használatát? Hát nyilvánvaló, hogy elsősorban azért, mert hogyha van egy új világ, ez a mesterséges intelligencia világa, én úgy vélem, hogy az alapvető jogok, az Európai Unió értékei, vagy ha úgy tetszik, a globális értékek, azok ugyanúgy érvényesek kell legyenek ebben az új mesterséges intelligencia által meghajtott világban. Hogyha jogaink vannak, és ezek a jogok, ezek az Európai Unióban legalábbis védik a demokráciát, védik az emberi méltóságot, védik a jogállamiságot, védik a környezetet, és még hosszasan sorolhatnám, akkor nyilvánvaló, hogy ebben az új világban, és ez az új világ, amely már az életünk része, többé-kevésbé mindenkinek, és be lehet bizonyítani, hogy szinte kvázi mindenkinek az élete részben a mesterséges intelligencia által is érintett valamilyen módon, akkor azt jelenti, hogy az, ami tegnap érték volt a mesterséges intelligencia világán kívül, a mi való, mondjuk azt, hogy analóg életünkben, az érték kell, hogy legyen az új világban is, érték kell legyen, és védve kell legyen az új világban is. A kockázat alapú megközelítés pedig arra alkalmas, hogy az iszonyúan gyors változásokat valahogy a változások fölé helyezkedjen, hiszen hogyha megszabtuk a négy kategóriát, a kockázati kategóriákat, az elfogadhatatlan kockázat, azt, amit nem szabad megengedni, mind ahogy a való világban is vannak tilos cselekedettek, tilos ölni például, ugyanúgy a mesterséges intelligencia világában is kell elfogadhatatlan kockázattal rendelkező felhasználását megfogalmazni, definiálni. Utána következik a nagy kockázat, a korlátozott kockázat, illetve a minimális vagy a kockázatmentesség az olyan mindennapi alkalmazások esetében, amelyek valóban nem is jelenthetnek semmilyen módon kockázatot, és erre a négy kockázati szintre különböző intézkedéseket kell foganatosítani, illetve olyan testületeket kell megalkotni, a törvény elől is, a szabályozás elől is rendelkezik, olyan testületeket kell fölállítani, amelyek képesek a villámgyors változásokra reagálni. Hiszen egy szabály csak addig jó, amíg el nem avul, és láthatjuk azt, hogy a szabályozás 2021-ben volt javasolva az Európai Bizottság által, és pontosan azért volt olyan nehéz dűlőre jutni a társ törvényalkotók, tehát az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok, a tanács, mert hogy már ebben a két évben, 2021 és 2023 vége között olyan változások történtek, amelyek már befolyásolják, már alakítják a mesterséges intelligencia valóságát, realitását.
És hát 2021 után következett be egy nagy változás, vagy egy nagy előrelépés, inkább így fogalmaznék, ez pedig a kínai OpenAI vállalat által fejlesztett ChatGPT, amit ugye nagyon sokan összemosnak a mesterséges intelligenciával, az AI-jal, holott az imént említett szoftver csak egy algoritmus, egy szövegíró algoritmus, szaknyelven egy chatbot. De ez az, ami szélesebb körben ismertté tette a mesterséges intelligenciát. A ChatGPT és az ehhez hasonló mesterséges intelligencia alapú szoftverek átláthatósági kötelezettségeknek kell majd megfeleljenek, mielőtt piacra dobják őket, erről is szól a jogszabály. Ezzel azt akarják elérni, hogy valós információt tárjanak ezek a szoftverek a felhasználók elé, ne pedig összeesküvés elméleteket, hazugságokat, összemosott filozófálást, tévképzeteket?
Jó a meghatározás, és örülök annak, hogy megemlítette a ChatGPT-t úgy, mint egy vízválasztó, mert hogy a szakkörökben is tulajdonképpen már arról szól a történet, hogy a ChatGPT előtti világ, illetve a post-ChatGPT, tehát ez az alkalmazás, ez a chatbot volt az, amely berobbantotta az aktualitásba a mesterséges intelligenciát tulajdonképpen azáltal, hogy ez annyira népszerű lett, hozzá lehet férni. Ugye én nem próbáltam még ki, de a fiam igen, illetve több ismerősöm kipróbálta. Hozzá lehet férni, kérdéseket lehet feltenni, és hát nyilvánvaló, hogy a hírek nem arról szólnak, aki azt a kérdést teszi fel, hogy a nem tudom, adott szakdolgozatát a mesteri fokozat eléréséhez megkérdezi a ChatGPT-t, hogy utána onnan lekopint sok-sok oldalt, persze ez is egy hát legalábbis megkérdőjelezhető gyakorlat, erre is születnek már szabályok a különféle egyetemeken, hanem arról szól a történet, aki megkérdezte a ChatGPT-t, hogy hogyan lehet atombombát építeni, és kapott is választ erre. Persze még a példák, a lehetséges példák közül a legenyhébbet említem, mert hogy nagyon sok durva példa is van arra, és nyilván, hogy ami érdekes, az hát erre is csak régi példát mondhatok, hogy az nem hír, amikor a kutya megharapta a postást, hanem az a hír, hogy mit mond a ChatGPT akkor, hogyha a postás harapja meg a kutyát. Tehát nem akarom elmosni a beszélgetést, vagy elvinni egy ilyen silány jelentéktelen irányba, de valóban ezek voltak azok az elemek, amelyek bedobták a köztudatba a mesterséges intelligenciát, ennek lehetséges veszélyeit is, és nyilvánvaló, hogy akkor, amikor amúgy is egy olyan világban élünk, amely teljesen el van mélyülve az összeesküvés elméletekbe, a különféle fake news, falsz hírek világába, akkor nyilvánvaló, hogy itt van egy újabb eszköz, amelyet rosszra is föl lehet használni. Persze az is nagyon hasznos, amikor nem kell elolvassak egy újságcikket, mert beolvassa nekem a mesterséges intelligencia, és ezt akkor vezetés közben is hallgatni tudom biztonságosan. Viszont fontos megjegyezni, hogy ilyenkor meg van jelölve az illető weboldalon, vagy az illető alkalmazásban, meg van jelölve az, hogy itt egy mesterséges intelligencia által beolvasott cikket lehet meghallgatni. Tehát az átláthatóság, a transzparencia az egy nagyon-nagyon fontos elvárás, és ezzel tágas körben, tehát aprólékosan foglalkozik az Európai Unió mesterséges intelligencia szabályozása, mert hogy az átláthatóság engedi meg azt, hogy megértsük, hogy mivel állunk szemben. Az átláthatóság az, amely lehetővé teszi a megértést. És ilyenkor nyilván, amikor már konkrét módon elkezdünk az alkalmazásokról beszélni, például az egyik olyan kérdés, amely mentén óriási vita volt, én nem vettem létre ezeken a tárgyalásokon nyilván, de van egy nagyon jó kollégám, egy német EP képviselő, aki amúgy meg is hívtuk Kolozsvára, és volt egy ilyen beszélgetés nemrégiben ezelőtt egy hónappal az érdeklődő fiatalok körében, az MCC, a Matthias Corvinus Collegium által vezetett szervezett beszélgetés, ahol őt, a jelentéstevőt, az Axel Voss-nak vezető német kereszténydemokrata képviselőt kérdezték a jogszabály megszületéséről. Na most nem véletlen, hogy az Axel ügyvéd, illetve jogász, tehát egy jogász volt az, aki beásta magát a mesterséges intelligencia szabályozásában. Tulajdonképpen ez történt ezelőtt jó pár évvel akkor is, amikor az adatvédelmi Szerbiáról zajló munka volt. Ott is nem IT szakértők, hanem sokkal inkább jogászok voltak azok, akik a kidolgozásban részt vettek. Utána nyilván a szabályozás, és ezt majd lehet, hogy oda jutunk, hogy erről is beszélgessünk, a szabályozás különféle testületek felállításáról döntött, tehát tanácsadó fórumokat, független szakértőkből álló tudományos testületeket kell majd felállítani, tehát nyilvánvaló, hogy a jogászok nem képzelik úgy, hogy majd ők mindent tudni fognak a mesterséges intelligenciáról, viszont azért fontos a jogászoknak a szerepvállalása, mert hogy a felelősség kérdése egy nagyon fontos kérdés, mint ahogy itt is, ahogy ön tulajdonképpen azt kérdezte, hogy hogy lehet elérni, hogy az AI ne hazudjon soha, mert az AI, a mesterséges intelligencia azt teszi, amire tanítják, hogyha van egy olyan gonosz összeesküvés, amely egy mesterséges intelligenciát arra tanít, hogy hazudjon, hogy összeesküvés elméletet terjesszen, akkor ezt nehezen lehet kivédeni, illetve ehhez szükségesek az átláthatóságot, a transzparenciát biztosító rendelkezések, és erre szükséges a rizikónak, a kockázatnak a megállapítása és a kategorizálás, hiszen nem mindegy, hogy egy például nyelvfordító mesterséges intelligencia fog meghibásodni, vagy fogja félrevezetni a felhasználóit, vagy pedig éppen egy nem tudom, egy biometrikus azonosítóként működő mesterséges intelligencia hibázik, vagy hibásodik meg, és ez sokkal komolyabb kockázattal, illetve sokkal komolyabb következményekkel járhatna.
Képviselő úr, fogunk beszélgetni testületekről, etikáról és számos más témáról, viszont egy rövid gondolat erejéig még térjünk vissza a kockázati tényezőkre, hiszen a megállapodásban szerepel a kiberbiztonság kockázata, pontosabban ennek a csökkentése. Lehetett hallani rémisztő híreket azzal kapcsolatban, hogy mire képes a mesterséges intelligencia, vagy mire lenne képes, hogyha rossz kezekbe kerülne, ön is említette ilyet. És látni kell azt is, hogy háborúk vannak a közvetlen közelünkben. Ezért is szükség lehet a mesterséges intelligencia szabályozására? A kiberbiztonság fokozására?
Nyilvánvaló, és újból visszatérnék arra, hogy az új média nyomás alatt sajnos, és aláhúzom ezt a szót, hogy sajnos inkább a negatív példákkal foglalkozunk, vagy azokkal foglalkozunk nagy előszeretettel. Ez persze jó olyan megközelítésben, hogy valóban tudatosítani kell a kockázatokat, tudatosítani kell az elfogadhatatlan kockázatot, mert hogy nem mondtuk meg el a négy kategóriát, de a legmagasabb az az elfogadhatatlan kockázat, akkor, amikor alapvető jogok kerülnek veszélybe, akkor, amikor olyan kockázat alakul ki, amely tulajdonképpen a mi demokratikus berendezkedésünkkel lehet ellentétes, vagy alapvető emberi jogokat, a közösségi jogokat hág át. Tehát ilyen szempontból érthető az, hogy mindig a negatívumot keressük, és azt próbáljuk kiküszöbölni. Kevesebbet beszélünk arról, hogy például az egészségügyben, az oktatásban milyen fantasztikus táblatokat nyit meg a mesterséges intelligencia, és pozitív táblatokról beszélek, vagy pedig az adatfeldolgozás területén mindenhol, ahol az adat alapú gazdaság óriási előnyökhez juthat, akkor, amikor arra gondolunk, hogy milyen gyorsan lehet elvégezni olyan elemzéseket, olyan műveleteket, olyan döntés előkészítő információkat lehet szolgáltatni, amelyek eléréshez valószínűleg, hogy 10 évvel ezelőtt hetekre vagy hónapokra volt szükség, úgyhogy nyilván, hogy ott vannak a pozitívumok, de ugyanakkor önnek teljesen igaza van, hogy valóban háborúk vannak a közvetlen közelünkben, és én többször fogalmaztam úgy, hogy például az orosz-ukrán háború az nem csak a fegyverekkel zajlik, és nem csak a hadtéren, hanem van egy olyan háború, amely Európa szerte és világszerte zajlik tulajdonképpen. Ez a háború, ami lelkünkért van valahogy, a mi véleményünkért zajlik ez a háború, és próbálnak a felek meggyőzni mindenki a saját igazságáról. Vagy akkor, amikor egy olyan szuperhatalom, amelyé Kína vált már ma, nem ismeri el az egyetemes értékeknek a gondolatát, és azt mondja, hogy minden társadalomnak megvannak a saját értékei. Ugye nyugatnak ott vannak az egyetemes értékek, de ezek nyugati értékek tulajdonképpen, és nekik megvannak az ő specifikus kínai értékeik, és akkor így sorolhatjuk körbe a világon a társadalmakat, és mindenkinek a kínaiak szerint sajátos értékeik vannak, akkor persze, hogy ezeknek a véleményeknek a terjesztése, ezeknek a véleményeknek a beépítése a napi kommunikációba, az egyetemi vitákba, a közösségi vitákba, vagy azokba a társadalmi folyamatokba, amelyekbe mi nap mint nap részesek vagyunk, akkor persze ott látszik már teljesen világosan az, hogy meg se kell kérdezni, hogy szükséges-e egy szabályozás. Persze, hogy szükséges, és egy olyan elvi értékekre épített szabályozásra van szükség, mint amelyet az Európai Unió véleményem szerint meg is alkotott. Persze én most nem is vagyok eléggé ismerője a témának, hogy azt mondjam, hogy minden, ami bekerült a szabályozásba, az úgy jó, ahogy van. Viták még lesznek, mert hogy az Európai Parlamentben még hátra van a szavazás. Viták vannak a tanácsban is, például az óriási feszültség a között, hogy a nemzetbiztonsági érdekek fontosabbak-e, mint az egyéni szabadsági jogok. Például a francia álláspont arról szól, hogy a biometrikus azonosítást sokkal tágasabb körben lehessen használni, mint ahogy azt az Európai Parlamentben gondoljuk, ami azt is jelenti, hogy francia szempontból, Párizsból nézve a nemzetbiztonság előbbre való, mint az egyéni jogoknak a biztosítása, ami nem biztos, hogy igaz, lehet, hogy ez egy francia a centralista államból, a napoleoni államból jól hangzik, de lehet, hogy másutt, ahol az egyéni szabadságjogokat előbbre helyezik, mint az államnak a szerepét, ott idegenként hangzana egy ilyen megközelítés. Ettől is fontos ez a mesterséges intelligencia szabályozás, mert hogy nem egy központosított államban születik meg. Kínában tavaly 2023-ban napvilágot láttak valami szabályok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de ez egy ilyen központosított állami megközelítés, mit kell csinálni a cégeknek ahhoz, hogy szeressen benneteket az állambácsi. Na most az Európai Unió nagyon távol van egy ilyen megközelítéstől, és mi nyilván, hogy itt is a mesterséges intelligencia területén az alapvető jogokat helyezzük az első helyre, ezért a kiberbiztonság tulajdonképpen akár mondhatom, hogy etikai félelmeket is hivatott valamilyen módon lecsendesíteni, mint ahogy a napi-napi életben nyilván, hogy láthatjuk azt, hogy már több mint két évtizede a kiberbiztonság milyen fontos, akkor, amikor az energiarendszereinkre gondolunk, akkor, amikor a közlekedési rendszereinkre gondolunk, ezeknek mind-mind kiberbiztonságot kell élvezni, mert ha nem, akkor ez a mindennapi életünket teszi nagyon nehézé.
Az Európai Unió mesterséges intelligenciát szabályozó jogszabályairól beszélgettünk, ennek kapcsán született ugyanis decemberben megállapodás, a szavazás még hátra van. Vendégem a Digitális Világban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságának tagja. Képviselő úr, itt szóba kerültek a testületek, amelyek felelni fognak a jogszabály betartásáért, de hogyan kell, vagy hogyan képzelik el Brüsszelben ezeknek a munkáját, hiszen én nem tudom átlátni azt, hogy egy ember, vagy nyilván több ember hogyan tudná ellenőrizni azt, amit a mesterséges intelligencia művel, vagy nem művel.
Nyilván, hogy a törvények, vagy az új szabályok betartatásával kapcsolatban megszületnek azok a nemzeti hatóságok, amelyek a négy szintű kockázati kategória szerint besorolva fogják követni a szabályok betartását, az átláthatósággal kapcsolatos szabályokat elsősorban, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, de azonnal le kell szögezni, hogy ezek nem az egyedüli testületek, és nem csak a betartatással foglalkozik a jogszabálynak a tartalma, hanem azzal, hogy olyan szabályokról, vagy olyan kódexekről van szó, amelyek ma még nem léteznek. Tehát az európai mesterséges intelligencia szabályozás létrehoz olyan egyrészt tanácsadó, másrészt konzultációs testületeket, tanácsadó fórumokat, tudományos testületeket, amelyek arra hivatottak, hogy majd a következő időszakban, és erre ugye egy menetrend vonatkozik, tehát 2 év az az elfogadás pillanatától számított 2 év, amikor ki kell dolgozni ezeket a gyakorlati kódexeket, például az általános célú mesterséges intelligencia modellekre, nyilván, hogy más kódexek fognak, más szabályok fognak vonatkozni, mint a magas kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre. Vannak olyan rendszerek, amelyek a kis kockázatú kategóriában vannak, ahol úgynevezett önkéntes magatartási kódexek fognak megszületni. Ezeknek a megírásában óriási szerepet fog játszani maga az üzleti szféra, az ipari szereplők és a cégek, a területen működő cégek, ami azért fontos, mert úgyis az elmúlt 2-3 évben az Európai Bizottság és az Unió maga abban jeleskedtek, hogy újabb és újabb és újabb szabályokkal, a zöld átállással, az energetikai átállással, más irányú szabályozásokkal egyre csak növelték a magánszférára telepedő nyomást, az újabb szabályok nyilván, hogy újabb költségeket jelentenek a cégek számára, tehát az ipari világ úgy tekinti, hogy itt tulajdonképpen versenyképesség hátrányba kerülnek az európai cégek. Ezt látjuk is, nyilván ez egy valós folyamat, úgyhogy akkor, amikor ezekről a testületekről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ezek tágas testületek, tehát akár a tudományos szféra, akár a független szakértők, akár a tanácsadók, a civil társadalom, a kisvállalkozók mind-mind valamilyen módon bekerülnek ezekbe a testületekbe. Ez azért fontos, mert hogy minden kockázati kategóriára, ezt elmondtam már azt hiszem, hogy 2-szer is, de muszáj megismételjem, különféle szabályok vonatkoznak, és akkor, amikor ezeken a szinteken különféle módon lehet szabályozni az átláthatóságot, a felelősséget, a környezettudatosságot, stb. Nagyon sok olyan szabály is van, amely például az energiafogyasztásra hivatkozik, hiszen azt látjuk, legalábbis a logika, a mérnöki logika azt mondaná, hogy vannak olyan mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek akkora kapacitással rendelkeznek, hogy ehhez nyilván arányosan tartozik egy óriási energiafogyasztás, tehát ezeket is be kell számítani a szabályozás által érintett területekre, és akkor itt van a gyors változásnak, a rendkívül gyors változásnak a realitása, ezért ezek a testületek megfelelő rugalmassággal kell, hogy rendelkezzenek, hogy minden új elemet tudjanak reál időben beépíteni, és elég gyakran módosítani a szabályokat. Ez nem gond, mert hogyha az alapvető értékek, az alapvető elvek le vannak fektetve, akkor egy konkrét szabályozást, amely egy konkrét kategória cégre vagy fogyasztóra hivatkozik, azt nyilván, hogy akár évente, vagy a kellő gyakorisággal lehet rugalmas módon adaptálni.
Globálisan az első mesterséges intelligenciát szabályozó jogszabálycsomagról beszélgetünk, amit Terry Breton, a belső piacokért felelős európai biztos, e kapcsán mondta azt, hogy a megállapodás megszületése egy történelmi nap az Európai Unióban, és azt látjuk, hogy nem csak az Európai Unió halad ebbe az irányba, hanem más országok, hiszen mind az Egyesült Államokban, mind az Egyesült Királyságban készülnek ilyen tervezetekkel. De fontosnak tartanám, hogy beszélgessünk a szabályozás etikai részéről is, vagy a mesterséges intelligencia etikai részéről. Előír ezzel kapcsolatban bármit is a jogszabály? Gondolok itt arra, hogy bizonyos AI algoritmusok képesek arra, hogy tökéletesen vagy szinte tökéletesen leutánozzák valaki hangját, és más szavakat tegyenek a szájába szó szerinti értelmezésben, de gondolhatunk akár az önvezetésre is. Ki a hibás akkor, hogyha az önvezető autó, amely bizonyítottan önvezető módban volt, elüti a gyalogosokat? A mesterséges intelligencia vagy a az az ember, aki ott ült a kormánynál, de nem csinált semmit, mert esetlegesen nem is tudott semmit csinálni, mert a szoftver nem hagyta neki. Szabályozza ezeket az etikai kérdéseket az Európai Uniós megállapodás?
Az ön által idézett Thierry Breton európai biztos optimizmusáról, hogy egy történelmi nap volt decemberben, akkor, amikor megszületett a politikai megállapodás a társ törvényhozók között. Egyetlen egy gondolat, nyilván, hogy ő is tudja azt, amit mindannyian tudunk, hogy létezik világszinten egy úgynevezett Brüsszel hatás, egy úgynevezett Brüsszel effektus, és pedig az, hogy az Európai Unió maga egy olyan fontos piac, hogy akkor, hogyha egy bizonyos szabályrendszer valamilyen területen megszületik, és ez az Európai Unióra érvényes, illetve az Unióba bejövő szolgáltatásokra vagy árukra, akkor a világ nagy valószínűséggel alkalmazkodni fog az európai szabályokhoz, hiszen nem igen éri meg kétfajta terméket vagy kétfajta szolgáltatást előállítani ugyanabból a fajtából. Az egyik az európai piacra irányulna, a másik pedig valahol a világ másik részébe, Ázsiába vagy az amerikai kontinensre. Tehát a Brüsszel hatás az fontos akkor, amikor mi optimisták vagyunk a mesterség, az európai mesterséges intelligencia szabályozáson kapcsolatban, mert egyrészt lefektettük azt, és az egész világ, mint ahogy ön is említette az előbb, arról beszél ma már, hogy szabályozni kell a mesterséges intelligenciát, és vélhető az, hogyha a következő hónapokban sikerül meg is szavazni a szabályozást, és elindul az életbe ültetés, akkor vélhető, hogy a többi nagy gazdasági szereplő is az Európai Unió szabályozásával kompatibilis módon fogja megközelíteni a kérdést. Tehát ez nyilván, hogy nem egy biztonság, hiszen ma elég éles kereskedelmi háborúkban vagyunk. Nem tudjuk, hogy ki lesz az Egyesült Államok elnöke jövő ilyenkor, vagy idén, december végén. Azt sem tudjuk, hogy ez az Európai Unióval szemben majd a következő elnök baráti módon, vagy inkább versenytársként fog viselkedni. De minden esetre mi az első lépést megtettük, és ez egy fontos és jó lépés. Na most etika, hát beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen az új világban is, a mesterséges intelligencia világában ugyanazokat a szabályokat kell megalkotni, utána pedig betartatni, amelyek az analóg világban reánk az emberi társadalomra vonatkoznak, úgyhogy akkor, hogyha az Európai Unió védi az emberi méltóságot, védi az emberi társadalomnak a régi értékeit, akkor ezeket az értékeket meg kell fogalmazni a mesterséges intelligencia világában is. Akkor, amikor a magas vagy az elfogadhatatlan kockázatról gondolunk, például az ilyen prediktív rendőrségre, amely arcfelismerésre épül, amely nem csak az arcfelismerést, hanem az érzelmek felismerését is célul tűzi ki, akkor nyilvánvaló, hogy ez már messze átlépi, áthágja az egyéni szabadságjogokat, és ezeket a prediktív rendszereket, a távoli biometrikus azonosítást, ezeknek a bűnügyi célokra való felhasználását, a valós idejű felhasználását a biometrikus azonosítási rendszereknek, ezeket pár nagyon szigorúan megfogalmazott kivételtől eltekintve tiltja az Európai Uniós szabályozás. Hogyha hazajövünk a való világba, és azt mondjuk, hogy hát mikor engedélyezett egy telefonlehallgatás, ugye ez volt a téma éveken keresztül Romániában is, máshol is, és a válasz az, hogy akkor, amikor erre egy bírósági végzés van, akkor nyilván, hogy a biometrikus azonosítási rendszereket is, az érzelemfelismerő rendszereket is, ha oda jutunk, hogy engedélyezzük a használatukat, akkor ez nyilván ugyanúgy EU-i ítélet alapján lehessen csak használni. Ez amúgy egy másik nagyon érzékeny témája volt, és nagyon nehéz volt ebben megállapodni. Tehát a szabály, az analóg világban létező szabályok, az emberi méltósággal, az emberi jogokkal kapcsolatos szabályok, azok vissza kell köszönjenek a digitális világban is, és a mesterséges intelligencia világában.
Képviselő úr, röviden beszélgessünk arról is, hogy hogyan kell kommunikáljon egy politikus, egy közszereplő napjainkban, amikor a mesterséges intelligencia segítségével bármilyen mondatot az ember szájába lehet tenni, méghozzá olyan profi formában, hogy egy tapasztalt szem is figyelmes kell legyen, hogy észrevegye azt, hogy nem a valóságot látja, hallja. Ugye ezt a jelenséget hívják deepfake-nek, és Romániában szuperválasztási év van, és a föld több mint felén lesznek választások 2024-ben. Hogyan kell akkor kommunikálni, hogyan, hol, és mit kell tenni annak érdekében, hogy senki ne fusson bele egy ilyen kelepcébe, olyan értelemben sem, hogy megváltoztatják a mondani valóját, olyan értelemben sem, hogy a hazugságot hallja, látja, azzal találja szembe magát.
Én gondolom, hogy ez a kérdés, ez egy jó felvezető lenne egy-két napos konferenciára, mert egyrészt nyilván, hogy a kommunikációs szakemberek arra tanítanak bennünket, politikusokat, hogy a világ megváltozott körülöttünk, és már nem lehet úgy kommunikálni, mint ahogy azt tettük ezelőtt 10 évvel. Minden bizonnyal, hogy igazuk van, hiszen az embereknek a türelme sokkal-sokkal kevesebb, mint ezelőtt 5 vagy 10 évvel. Ugye azok a szabályok vannak most érvényben, amelyek azt mondják, hogy egy kép az többet szól, mint 1000 szó. Én ezzel vitatkoznék, de hát nem ez a műsor, ennek a vitának a kerete. Viszont úgy gondolom, hogy akkor is, ha kommunikátor vagy, politikus vagy, aki kiállsz a közvélemény elé egy üzenettel, akkor is, hogyha a közvélemény része tagja vagy, akkor hogyha te vagy az üzenet célzottja, egy válasz van az ön kérdésére, használni kell a józan eszünket, és használni kell a kritikai gondolkodást. Persze ez a második dolog, ez már sokkal nehezebb, mert hogy akkor, amikor kritikai gondolkodástól beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy vajon ma az oktatási rendszerek biztosítják-e elegendő, elégséges módon azt, hogy minden fiatal megismerkedjen a kritikai gondolkodás alapvető szabályaival, hogy akkor, hogyha valami hihetetlennek tűnik, akkor valószínűleg, hogy nagy eséllyel nem is igaz, vagy akkor, ha valami túl jó, vagy ha valami túl rossz, akkor valószínűleg, hogy ott valakinek érdeke van abban, hogy túl rózsaszínűre, vagy túl feketére fesse az illető folyamatot. Ez is megint egy külön konferencia, a kritikai gondolkodásnak a fontossága. Én nagyon örvendek akkor, amikor azt látom otthon Erdélyben, hogy foglalkoznak iskolákban, egyetemeken a kritikai gondolkodás fogalmával, és csak bátorítani tudok mindenkit, hogy a józan eszünket azt mindig használjuk, ne engedjük magunkat beskatujázni, úgyis arról szól a mai élet, amely nagy mértékben a közösségi médiák által van befolyásolva, és persze, hogy ebben már ott van a mesterséges intelligencia mindenütt. Arról szól tehát az életünk, hogy különféle buborékokban élünk, és mindenki a saját buborékában ugye azt erősíti, amire amúgy is hajlamos. Hogyan lehet kitörni a buborékokból a kritikai gondolkodás alkalmazásával? Hogyan lehet elkerülni a deepfake-et akkor is, ha te vagy a kommunikátor, a politikus, akkor is, ha te vagy a kommunikációnak a célzottja, tehát te vagy a közönség, a hallgató, hát szintén a józanész és a kritikai gondolkodás használatával.
Reméljük, hogy mindenki meg fogja tudni állapítani, vagy kevesen fognak kelepcébe esni a deepfake miatt. Képviselő úr, zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan változtathatja meg az Európai Uniós jogszabály a mesterséges intelligenciát, illetve ez a mesterséges intelligencia, a megváltozott mesterséges intelligencia hogyan változtathatja meg a mi életünket, az emberek életét, akik Európában, az Európai Unióban élnek?
Én gondolom, hogy a két kérdés nagyon szervesen kapcsolódik egymáshoz, mert egyrészt én azt vallom, hogy szükség van jogszabályra akkor, amikor egy ilyen erős, új eszközt tudott az emberiség fölépíteni, mert hogy az emberek hozták létre a mesterséges intelligenciát, és nem azért hozták létre, hogy tönkretegyék az emberiséget, hanem azért hozták létre, hogy segítsen az emberiségnek, segítsen minden egyes embernek, segítsen a fiatal generációnak jobban élni, könnyebben dolgozni, könnyebben elérni azokat a eredményeket, amelyeket sok velejtékkel lehetett elérni mondjuk 40 vagy 50 évvel ezelőtt, és hogy ez igaz, hogy a mesterséges intelligencia egy eszköz, akkor én azt látom, hogy megfelelő szabályozás mellett és megfelelő kritikai gondolkodással felvértezett generációk kezében a mesterséges intelligencia látványosan meg tudja változtatni az életünket, könnyebbé teszi ezt, könnyebbé teszi az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, könnyebbé teszi az információszerzést, könnyebbé teszi a tanulást, könnyebbé teszi a vállalkozást, hiszen olyan dolgokat tud elvégezni számunkra, amelyeket mi az analóg világban nagyon-nagyon nehezen, sok verejtékkel és nagy pénzköltséggel tudnánk csak elvégezni. Tehát egy új világnak a megszületésének a vajudása van most, és ez nem csak a mesterséges intelligencia függvénye, hanem sok más új trend és új vonulatnak a függvénye is. Ez az új világ az én véleményem szerint egy jobb világ lesz, amelyben az emberi méltóság és a régi értékek ugyanúgy érvényesek kell, hogy legyenek, de amelyben könnyebben lehet érvényesülni és jobb életet lehet élni, mint régebben.
Képviselő úr, ezzel el is érkeztünk a műsoridőnk végéhez, és igen, bízzunk ebben, reménykedjünk, hogy valóban pozitív változásokat fog hozni a mesterséges intelligencia, és valóban hatásosak lesznek az Európai Unió megállapodásában szereplő jogszabályok. Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Kulturális Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságának tagja. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást, szép jó estét kívánok.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, melynek műsorideje ezennel lejárt. Műszaki munkatársam Nemes Attila nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Nagy Bodo Szilárdot hallották, a viszonthallásra.
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.